Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atyafiú Szentlélek teljes szent háromság Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy igédben arra biztat, hogy kérjetek és adatik, zörgessetek és megnyittatik. Urunk, szívünkből teljes hitünkkel óhajtjuk, hogy megnyisd számunkra igéd üzenetét, hogy megadd számunkra a te lelked világosságát. Mert valljuk, nincs más Isten rajtad kívül. Jézus, életünk forrása vagy. Bocsáss meg, amikor tiltott forrásokból merítettünk, amikor nem téged követtünk, hanem a magunk útját jártunk, és megtagadtunk téged. Elfeledkeztünk rólad. De köszönjük, hogy te utánunk jöttél, és újra magadhoz vonzottál. Köszönjük, hogy elhoztál ide a gyülekezet közösségébe, a te igéd hallgatására. Kérünk add, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk, hogy megteremhessük annak jó és áldott gyümölcseit. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom közöttetek, Jeremiás próféta síralmaiból, onnan is a harmadik fejezetből, a 21-től a 26. versig, eképpen. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Nagyon fontos dolog, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi alapján határozzuk meg, hogy kik is vagyunk mi. Melyik fontosabb? Az, hogy mi mit gondolunk magunkról, az esetleg, hogy mások mit gondolnak rólunk, az, hogy mire vagyunk képesek, milyen tettek kísérik a mi életünket. Nagyon fontos, hogy az ember mi alapján határozza meg magát. Ennek lesz ugyanis a következménye az, hogy milyennek látja az életét. Mennyire látja azt reményteljesnek és gyümölcsözőnek, vagy reménytelennek és kilátástalannak. Egy olyan helyzetből szól hozzánk a Jeremiás síralmaiból felolvasott ige, ami egy nagyon reménytelen helyzete és pillanata volt Izrael népének. A zsidókat elhurcolták a babiloniai fogságba, és Jeremiás próféta ezt végigélte. Úgy, hogy éveken keresztül figyelmeztette az embereket, hogy nem jó az az út, amin jártok. Az emberek pedig mégsem hallgattak rá. És bekövetkezett a baj. Azt olvassuk, hogy magát Jeremiást is egy bizonyos pontig magukkal hurcolják a fogságba a zsidók. Jeremiás végigélte ezt a teljesen reménytelen helyzetet. Minden elveszett. Az ígéret földjét elfoglalták az idegen hódítók. És a zsidó népnek beteljesedni látszik az örök félelme, hogy eltűnik a népek olvasztó tengelyében. És beolvad a nagy birodalom közösségébe, és megszűnik többé nemzetnek lenni. Ebből a teljesen reménytelen helyzetből szól ez a mai ige. Nagyon fontos látni ennek a háttereként, hogy igazából a Biblia, bár beszél reménytelen helyzetekről, élethelyzetekről, amikor egy-egy ember bibliai alak reménytelenségbe jut, de végső reménytelenség csak egyetlen egy helyzetben létezik a Bibliában. Ez pedig a pokol, az örök kárhozat. amikor már nincs tovább, amikor már nem lehet helyrehozni semmit. Egészen addig, amíg az ember él, egészen addig tart a kegyelmi idő Istennél, és egészen addig nincs és nem lehet olyan helyzet, amin Isten ne tudna segíteni. Jeremiás ebben a sötét helyzetben, mint próféta, kinek az a feladata, hogy előre lásson és tovább lásson a mai napnál, és tudja, hogy mi várható, mi az, ami történni fog, ebben a reménytelen helyzetben azt mondja, hogy ha jobban átgondolok mindent, akkor reménykedni kezdek. Bizony, tovább lát annál a helyzetnél, amiben ő van. Reménykedni kezd egy nagyon, de nagyon sötét pillanatban. Két rövid tanulság, amit ebből levonhatunk. Az egyik az, hogy a mélységben mindig ott van egy új kezdetnek a lehetősége. A mély pont lehet kiinduló pontja egy új kezdetnek, egy felfelé ívelő szakasznak. Minden mély pontnak ez a lehetősége. A másik, hogy mindig ott van a reménységnek a forrása, amikor még semmi nem látszik annak beteljesedéséből. Nem akkor kell reménykedni, amikor jól mennek a dolgok, hanem akkor, amikor még semmi nem látszik a kimenetel útjából. Legyen szó akár egy ország, egy nemzet sorsáról, legyen szó egyéni problémáról, gyülekezeti kérdésről, vagy bármiről. Három olyan tény, három olyan lépés van, amiben Jeremiás rögzíti, hogy ő miért is reménykedik. Az első ilyen ok, az első tény, amiért azt mondja, hogy ő reménykedik, hogy még nincs végünk. Még nincs végünk. Amíg élünk, van okunk a reményre. És miért nincs végünk? Miért létezünk még? Az első ok az, hogy mert szeret az Úr. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Isten lényéből fakad ez a szeretet. Nem tehet mást, mint hogy szeret. Isten maga a szeretet, mondja az első János levelében a János apostol. Isten szeret, és ez az ő tetteinek az indítéka. És ez a szeretet tapasztalható, és összetévezhetetlen bármi mással. Mert Isten megelőző módon szeret. És ebben benne van, hogy ő szeret akkor is, ha az ember nem szereti, vagy nem fordul hozzá. Isten szeretete árad erre a világra, és várja az emberek válaszát erre a szeretetre. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, azt mondja Jeremiás. Másodszor azért nincs még végünk, mert az ő irgalma megújul, minden reggel megújul, írja Jeremiás. Ha az irgalomról beszélünk, akkor a Bibliában egy gyönyörű képet találunk erre a fogalomra. Irgalmas samaritánusnak a példáját. Irgalmas az az ember, aki a saját hasznát és vagyonát félretéve, feltétel nélkül, semmi viszonzást nem várva segít a másiknak. Odafordul, lehajol egy bajban lévő emberhez. Odafordul, felemeli, tesz érte valamit, gondját viseli, odafigyel rá. Egy darabot odaad neki az életéből, figyelméből, akár az anyagi javaiból is, a példázat alapján. És amikor Isten irgalmas, az azt jelenti, hogy nem valahol több millió fényévre él tőlünk egy szerető Isten, hanem a szerető Isten lehajol. Odahajol az emberhez, foglalkozik vele, érdekli az ő sorsa, és ez az irgalma minden reggel megújul. Minden reggel megújul, abban a helyzetben, abban az állapotban, amiben éppen vagy, testvérem. Mert ez az irgalom nem merül ki sohasem, mint olyan forrás, ami örökké árasztja az ő tiszta vizét. És a harmadik, ami miatt még nincs végünk, Jeremiás szerint, mert Isten hűséges. Nem csak szeret, nem csak irgalmas, hanem nagy az ő hűsége. Nagy a te hűséged, szólítja meg Jeremiás a mindenható Istent. Érdekes, hogy a hűség és a szeretet ugyanaz a szó az Ószövetségben. A szeretet, az igazi szeretet egyik oldala a hűség. Az igazi szeretet akár emberek között, akár baráti vagy családi viszonyokban is a hűségben nyilvánul meg. Mert mondhatjuk a másiknak, hogy szeretlek, ha hűtlenek és figyelmetlenek vagyunk vele szemben. Isten a hűségében mutatja meg az ő szeretetét, az ő ígéreteiben és annak beteljesítésében. Ha olyannak látjuk az Istent, ami ennek a Biblia bemutatja, hogy az ő ígéreteit elhisszük, hogy ő azokat majd beteljesíti, akkor majd meg is láthatjuk egy napon, hogy ő valóban hűséges. Amit ő mond, az úgy lesz. Bizony Isten hűsége nagy. A hűség értékét akkor vesszük észre, ha nincs, ha hiányzik az életünkből, ha hiányzik az emberi kapcsolataimból. Testvéreim, ne felejtsük el, hogy Isten hűséges, és ő mellettünk is van. Az ő hűségére nézve nem hagy el bennünket. Nos, az első ténycsokor, amire Jeremiás azt mondja, hogy ezért reménykedek, az az, hogy még nincs végünk, mert Isten szeret, irgalmas és hűséges. Pedig ott van a fogságban. Nem tudja, mi lesz a következő nap, de ezt meg tudja vallani. És a második, ebből következő lépcső az, hogy reménykedik, mert az Úr a mi osztályrészünk. Az Úr az én osztályrészem, mondja Jeremiás. Az Úr az én örökségem, mondja egy olyan próféta, akinek semmi öröksége nincs, mert az országát kirabolták, földjét elvették, nincs semmije. És mondja egy olyan próféta, akinek a hazájában, Izraelben nem létezett magántulajdonú föld. Az izraelieknél ugyanis a felosztott földterületet csak használhatták, nem tarthatták meg maguknak, mert azt mondták, a föld az Istené. Ezért nem lehetett az atyai birtokot eladni, és máshogy felosztani az országot. Isten az osztályrésze a népnek, az Úr az én osztályrészem. Istentől várhatok bármit, ami nekem a jövőben biztosíték lehet. Az ember öröksége biztosítja az előző generáció értékének a továbbadását a következőhöz. És az új generációnak a jövőbeni biztosítéka, hogy lesz neki is mire építeni az életét. De Jeremiás itt nem az emberi örökségről beszél. Azt mondja, hogy azért reménykedhetünk, mert Isten maga a mi jövőnk záloga és biztosítéka. Ő a mi örökségünk. Milyen csodálatos örökség ez. És az új szövetség egy kicsit ezt továbbfejti, ezt a gondolatot. És azt mondja, hogy a mi igazi örökségünk a menny. Az örök élet Jézus Krisztusban. Örökösei vagyunk Istennek, és örökös társai Jézus Krisztusnak. A mennyben van elrejtve a mi örökségünk. Az, hogy örök életünk van, és örök életbe való bizodalmunk lehet. Drága testvéreim, ez egy olyan örökség, amit nem lehet megvásárolni, ami nem hasonlítható semmilyen máshoz. Olyan ez, mintha valaki a gyermekének nem csak egy hagyományos értelemben vett, fizikai örökséget hagyna, hanem mondjuk a legtöbbet adná, ami földileg lehetséges. Olyan tulajdonságokat örökítene tovább a gyermekeinek, amelyek csak jók, csak pozitívak. Olyan értékeket, amelyek csak előre viszik, és nem esítik az életét. Nos, az Úr az én osztályrészem, azt mondja Jeremiás, azaz tőle függök, csak tőle várom a boldogulásomat, teljes lényemmel hozzá tartozom. Az Úr az én osztályrészem, ezért benne bízom, mondja Jeremiás. Azt teszem most, ebben a szörnyű helyzetben, amit eddig is egész életében. Benne bízott, mint gyerek, mint felnőtt, mint proféta, mint izraeli ember akkor is, amikor ostromolták a városait, és akkor is, amikor a nép nem hallgatott Isten szavára, akkor is, amikor fogságban van, amikor hurcolják. Micsoda hit, és micsoda erő. Bizonyára azért, mert ő már megértette. Másban nem lehet bízni. Az életünk nagy és kis kérdései tekintetében sem. Az Úr az én osztályrészem, ezért benne bízom. És a harmadik dolog, amit Jeremiás átad nekünk ezen a délutánon, ami az előző kettőből következik, hogy megmutatja, hogyan nyát annak, hogy hogyan várja Istent, hogyan bízik benne, hogyan reménykedik benne. Azt mondja legvégül, hogy Isten jó, és jó csendben várni a szabadítására. Jeremiás egy belső csenddel, és Istenre való odafigyeléssel várja az ő szabadítását. Mert ő, mint próféta, tudja, ha Isten ítélettel sújtja a népet, az nem tart örökké, hanem az ítélet után majd jön a kegyelem. És Isten az ő népét, az ő gyermekeit megszabadítja. A nagy sínai szövetség kötésnél, amikor engedetlenek voltak és aranyborjút imádtak a népnek a tagjai, akkor Isten ítélete volt rajtuk. Megbüntette azt a generációt, és nem mehette be az ígéret földjére. De a gyerekeik, igen, ők bemehettek. Ők örökölték az áldásokat, miután lejárt a 40 év. És ez a generáció, ami elfordult Istentől, el kell, hogy menjen a babilóniai fogságba. És tudjátok, mi történt, testvéreim, velük? Beolvadtak abba a közegbe, és eltűntek a népek tengerébe. De a gyerekeik nem. Mert az a generáció, ami felnőtt, megértette, hogy Istenben van a jövő, és ő az én örökségem. Ő lehet az, akiben egyedül bízhatunk. Hogyha meg akarunk maradni, egyedül őt kell választani. És ők vissza is tértek. Igaz, hogy nehézségek árán sok mindenen át kellett menniük, de visszatértek, és felépítették a városokat. Nos, jó csendben várni az Úr szabadítására. Csendben várni azt jelenti, hogy Isten a csendben szólalhat meg. Úgy kell várni Isten szabadítását, azt, hogy valami történjék, miközben ráfigyelek. Mert ha nem tartom vele a kapcsolatot, és nem élő, és nem működik az a kapcsolat, akkor előfordulhat, hogy már ott van a szabadulás, de nem ismerem föl, mert nem veszem észre, hogy ez az Istennek a szabadítása, mert a szemem meghomályosul, és az én fülem nem hallja az ő szavát. Csendben várni azt jelenti, hogy bizony Isten sokszor nem úgy cselekszik, ahogy mi azt szeretnénk. És el kell tudnunk fogadni az ő akaratát. De olyan jó, hogy csendben várjuk az Urat, akkor megtanulunk egy nagy titkot. Azt, hogy Isten, ő valóban fölöttünk áll. Hogy ő hatalmasabb nálunk, és mi csak emberek vagyunk. És ez alázatra indít. És amikor meglátjuk az ő nagyságát, a mi kicsiny voltunkat, akkor igazán megtanulunk reménykedni benne, mert rájövünk, hogy ő valóban meg tud bennünket szabadítani. Lássuk meg Isten nagyságát, ezt üzeni nekünk ma ez az ige. Mert a mai embernek egyrészt nehéz csendben lenni, másrészt nehéz várni. Nemhogy csendben várni. Nem könnyű dolog feladni magunkat, és azt mondani, Uram, igyekszem mindent megtenni, de legfőképpen téged várlak. Meg kell ezt tanulnunk, és azzal zárja Jeremiás biztató szavait és sorait, hogy mert jó az Úr a hozzá folyamodókhoz. Azaz lehet hozzáfordulni. Jó dolog hozzáfordulni. Biztatja az embereket, hogy ebben a csendes várakozásban, és ebben a helyzetben forduljanak Istenhez. Mintha úgy buzdítaná őket, hogy bátran, bátran imádkozzatok hozzá, kiáltsatok hozzá. Ne higgyétek azt, hogy elfordult tőletek. Nagyon sötét idők ezek, mint ahogy már említettem. És Jeremiás evangéliumot hirdet. Evangéliumot hirdet a népnek az a Jeremiás, aki nagyon sokszor ítéletet hirdetett. Mert azt mondja, hogy reménykedjetek, mert Isten szeret, és nincs még végünk. Irgalma velünk van, hűséges, ő a mi örökségünk. És ő az, akire várhatunk csendben, mert megszabadít. Folyamodjatok hát hozzá. És én is azt kívánom minden testvéremnek, hogy akármilyen szorításban is van, akármilyen nehézségben is van, fájdalmak között is van, tudja követni Jeremiás gondolatait. És azt kívánom, hogy az a reménység, amit Isten ad nekünk, és az a reménység, amit mindannyian átélhetünk, az beteljesedett reménység legyen majd egy nap. És akár az örök hazában, majd megláthassuk azt, hogy megérte reménykedni. És megláthassuk annak beteljesedését, hogy jó várni az Úr szabadítására. Jó volt várni rá, és érdemes volt benne bízni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, válaszoljunk az ige szavára, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk, mert te jó vagy a hozzád folyamodókhoz. Köszönjük, hogy te jót terveztél az életünk felől, és belekapaszkodhatunk, és reménykedhetünk a te ígéreteidben. Köszönjük, Urunk, hogy körülöttünk lévő sötétség ellenére megvallhatjuk azt, hogy nem hiába szól a te igéd, mert megérinti a mi szívünket, mert reménységgel tölt el, és bizodalmat ad. Urunk, kiáltunk hozzád szabadításért. Kérünk, szabadíts meg bennünket minden lelki gyötrelmünkből, minden lelki fájdalmunkból, minden hitetlenségünkből, kételkedésünkből, minden szenvedésünkből, és áradj ránk szent lelkedet, hogy birtokosai lehessünk kegyelmi ajándékaidnak, és így tudjunk hitvalló gyermekeidként bizonságot tenni. Urunk, de nem csak magunkért könyörgünk, hanem könyörgünk szeretteinkért. Könyörgünk a gyülekezetünkért. Könyörgünk gyászoló testvéreinkért. Hadd tudják a te bizalmadat megtapasztalni. Hadd tudják ők a reménységüket beléd vetni. Urunk, könyörgünk, hogy szent lelked által vigasztald őket. És könyörgünk, Urunk, református egyházunkért, magyar népünkért is, hogy áldj és szentelj meg minket, hogy a mi szívünk hozzád forduljon, téged keressen, és egyedül benned bízzon, hogy te légy a mi osztályrészünk. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon mindjájatokkal. Amen.